Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Jeremiás síralmaiból, a 3. fejezet 20. versétől a 42. versig, a hosszúságra való tekintettel ülve hallgassuk meg Isten igéjét. Mindig erre gondol, és elcsügged a lelkem, de ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Jöjjön hát magányosan, és maradjon néma, amikor ráteszik. Hajtsa porba fejét, talán van reménysége. Tartsa oda arcát, ha ütik, tűrje el, ha gyalázzák. Mert nem vet el örökre az Úr, még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Amikor lábbal tiporják egy ország fogjait, amikor az embert kiforgatják jogából a felségessel szembeszállva, amikor megcsalják az embert perében, azt nem nézi el az Úr. Ha bekövetkezik, amit valaki megmond, nem az Úr parancsából van-e az? Nem a felséges szavától függ-e a rossz is, meg a jó is? Miért siránkozik az élő ember, a férfi, ha vétkezett? Inkább utassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz. Emeljük fel szívünket és kezünket Istenhez, aki a mennyekben van. Mi voltunk a vétkesek és engedetlenek, ezért nem bocsátottál meg. Urunk, szentelj meg minket a te igédelmet, a te igéd igazság. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban ez a felolvasott ige egy nagyon kevésbé ismert, vagy egyáltalán nem ismert bibliai szakaszból származik és van, szó hozzánk. Jeremiás síralmai, ez a neve ennek a könyvnek. Jeremiás próféta a könyve után található, és egy gyászének ez tulajdonképpen miért is került bele a Szentírásba? Gyászének Júda elestéről, Jeruzsálem pusztulásáról, mind arról a helyzetről, amikor a babiloni csapatok, a kádeusok csapatai elfoglalták Jeruzsálemet és kifosztották. Időben ez Krisztus előtt 588-tól tartott az ostroma Jeruzsálemnek, 586. júliusában törtek be, július 18-án így jegyezték fel, akkor törték át a városfalat, megrepett a városfal. A profécia beteljesedett, hogy a Jeruzsálem falai megrepettek, és beözönlött a horda, és mint egy három hétbe telt nekik, míg mindent leraboltak. Képzeljük el azt a gazdagságot és azt a temérdek sok mindent, amit elhordhattak, rengetegen voltak, és három hétbe telt, míg mindent kifüstöltek, mert szinte a földdel tették egyenlővé Jeruzsálemet. Felgyújtották a templomot, felgyújtották a lakásokat, a palotákat, minden helyén füstölgő romhalmaz volt. Az ostrom alatt pedig téboly uralkodott belül, a városfalon belül. Ennek a tébolynak és ennek az őrületnek, amit átélhettek ezek az emberek, az egyik jele az, hogy leírják a Szentírás szavai is, és egyéb más irodalom is megörökíti ennek az ostromnak az eseményét. Csak egy momentuma ennek, hogy mit élhettek át, az pedig nem volt más, mint az, hogy éheztek, és ezek a éhségben megtébolyott anyák a saját gyermekeiket ették meg. Testvérek, fizikailag valami egészen borzasztó és horror ez az egész, azt mondhatjuk. Ez egy történet, mondhatja valaki, igen, de ami a Szentírásban megíratott, az mindig tanít. Azért íratott meg, hogy tanuljunk belőle. Ma talán ez nincs így, hogy valaki felfalja a gyermekét. Na de ha arra gondolunk, hogy lelkileg felfaljuk egymást, ha arra gondolunk, hogy az anya a gyermekét, a gyermek a szülőt, a szülő a szülőt felfalja, akkor már itt vagyunk. És ott vagyunk ennek az igének az üzeneténél. És talán ott van a szívünkben a keserűség. Nem lehet azt mondani, hogy hú, de ragyogó a mi helyzetünk. Úgy nemzeti szinten, mint családjaink szintén, hiszen lehet látni az arcokon, testvérek, cáfoljunk meg, ha nem így van, hogy tele van a szívünk keserűséggel. Kesergünk, és sokszor panasz hagyja a szánkat. Több a panasz, mint a hálaadás is. Egyre több a panasz, mert egyre nagyobb ebben a világban, ebben a körülöttünk levő világban, és nem csak a világban, hanem az életünkben is, a keserűség. Szorítanak bennünket minden oldalról, és el akarnak bennünket nyelni. Szó szerint így van ez. Ezt lehet átélni. Átéljük testi és lelki valunkban egyaránt. Ugyanazt, mint akkor ott. És leírja a látottakat Jeremiás. Leírja azt, amit lát. Látja azt, hogy halottak az emberek. Látja azt, hogy milyen mészállás folyik. Látja azt, hogy milyen rablás megy. Hogy mi az, amit tesznek. Hogy kegyetlenkednek. És hogyha ma kellene ugyanezt leírni, nem kell leírni, mert sajnos látjuk, ugyanezt folyik. Csak éppen más módon történik ez. Csak éppen egészségügyi reformnak nevezik, vagy bárminek lehet ezt nevezni. Mészárolunk, bántjuk egymást, lenyeljük egymást, felfaljuk egymást. Csak hát ez lelki módon történik, hát ez nem úgy történik, hogy folyik bokáig a vér, vagy térdig van a vér. De az emberi életek véreznek el eközben. Emberi életek mennek tönkre eközben. Ez nem csupán egy epizód, hanem a mi tanulságunkra iratott meg. 2500 évvel ezelőtt mindaz, ami történt, mert az ember nem változott. Akkor lehet, hogy mindenféle kődobáló masinával vették be a dolgokat, ma talán vadászgépekkel tennék ugyanezt. De az ember egy is ugyanaz. A bűn ugyanúgy jellemzője ma élő embernek és nekünk is, mindannyiunknak, mint akkor élőknek. Akkor sem akart az ember tudni Istenről, nem akar tudomást venni a Teremtő Istenről, és épp ezért, mivel nem akar tudomást venni róla, és nem is akar ma sem ezért, szenved az ember. A bűn rabságában, halott állapotban van az ember a bűn miatt. Nem akarunk belesimulni Isten kezébe, az ő akaratába, és ez szörnyűségekhez vezet. Úgy tanulják a konfirmandusok, lassan majd kezdődik a konfirmáció oktatás, hogy minden rossznak az oka a bűn ebbe a világba. Minden rossznak az oka a bűn. Keseregni lehet, de nem vezet eredményre. Keserűség minden szinten. Erről tesz bizonyságot Jeremiás is. És egyszer egy tiszta pillanatában eszébe jut mindaz, amit az Úr számára megígért. És eszébe jut az, hogy keselgek, de engem nem vittek el. Elviszik persze. Eszébe jut, hogy ott vannak a halottak az utcán, ott vannak a romok és füstölögnek, de én élek. És ez az Úrnak a kegyelme. Isten az ő ígéretéhez hű maradt. Azok, akik hozzá kiáltanak, azok meg tudnak maradni. Azok, akik hozzá kiáltanak. A keselgés helyett inkább engedjünk az igének, amiben azt mondja számunkra a 40. versben, inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz. Tartsunk önvizsgálatot, hogy miért kesereg a mi szívünk? Mi okozza a keserűséget a mi életünkbe? Mi miatt vagyunk elégedetlenek? Nem mi vagyunk ennek az okai? Mert amit vetettünk, most azt aratjuk. Gondoljuk át, gyermeknevelés terén, házastársi kapcsolatban, munkahelyi kapcsolatban, amit vetettünk, azt aratjuk. És ha erőszakot vetettünk, akkor többszörös erővel tér vissza annak a gyümölcse. És pokollá válik a mi életünk. Füstölgő romhalmaz, Jeruzsálem, ezt írja le Jeremiás síralma. Nem egy füstölgő romhalmaz a mi életünk. Füstöl, de még van talán valami, ami jó benne. Ez az, ami a csel, ami számunkra. Ez az, amire próbálunk építeni. Itt van ez az ige, ami évelején előttünk áll, és évi igeként szoktuk emlegetni, hogy újat cselekszem, most kezd kivontakozni. Ahhoz, hogy az Úr újat tudjon cselekedni valóban, le kell rombolnia mindannak, ami a bűn a mi életünkben. És Isten az erőtlenségünkkel, amikor belátjuk azt, hogy nekünk ez már nem megy, abban tud mit kezdeni Jézus által, tud felépíteni bennünket. Igen, ijesztő a lelki és szellemi állapotunk, nemzeti és családoki egyaránt. Igen, úgy néz ki, mintha lejtőn mennénk, robognánk lefelé, egyre gyorsuló módon a szakadék közepe felé. Mert valóban úgy van ez, mint amikor valami a szakadék felé megy. Nem tűr maga előtt semmit, még a korlátokat is kiszakítja. Nincsenek korlátok. újabb beadvány, csak egy adalék, hogy hadd legyen az élettársi kapcsolat is egyenlő értékű a házassággal. És akkor nem említem a többit, ami borzolja a mi kedélyünket és alapállapotunkat. De ez megint kesergés akar lenni. Lát lelet, testvéreim, a bűn nyomorúságában és a halálban vergődő embernek a lát lelete az, ami körülöttünk van és bennünk van. Ez nem az élet jele, ami itt folyik, hanem a halál és a pusztulásnak a jele. De ott van a lehetőség. Megragadni azt a kegyelmet, hogy hallhatjuk az Isten igéjét. Megragadni azt, amit Jeremiás is megfogalmaz, hogy azért nincs még végünk, mert tart az Úr kegyelme, és megújul naponként. A kegyelem azt jelenti, hogy Isten nem úgy bánik velünk, ahogyan megérdemelnénk. Ha érdem szerint kellene, akkor nem is tudom, hogy mit lehetne fogalmazni, hogy mit érdemelnénk. Bele gondoltunk-e már ebbe? Mert egészen más az, aki kegyelemből él, egészen más az, aki pedig érdem szerint éli az életét. Érdem, ott van az Isten mellett a mammon, és a mammon elnyel mindent. De nem lehet két úrnak szolgálni. Látszik sokszor, sok esetben a kettős élet. Kétfelé sántikálás, kifelé nyájas, megnyerő, tisztesség látszatát keltő, és belül pedig romlottság. Úgy mondja ezt Jézus, hogy kívül jól ápolt, sírok vagytok, belül pedig, mint a beszélt sírok, olyanok vagytok, tele vagytok romlott dolgokkal. Képmutató életet élünk, és ez métejezi a mi életünket. Igen. Hogyan veszük ennek észre a jeleit? És most nem máson, hanem magunkban. Ridegebbek vagyunk, mint voltunk. Keserűség gyökere ott van a szívünkben, és nem csak ott van, hanem felnövekedett. Veszekszünk, és most már azon veszük talán észre magunkat, hogy a legapróbb dolgon is veszekedni vagyunk képesek. És felnő a szívünkben a pletykálkodás, a másikról való rossz hírterjesztése is. Az igazságnak a feladása, tisztátalan élet és gondolatok. És még egy jellemzője ennek az életnek a hazugság. A hazugság azért veszélyes, mert az ember egyszer megteszi, és utána pedig már mindent így tesz. A gyerekekre szoktuk azt mondani, hogy nagyon veszélyes a számítógép, mert a számítógép úgymond virtuális valóságot jelenít meg, mindenféle dolgot meg lehet jeleníteni, és három dimenzióban látnak a gyerekek a gépen, de a felnőttek is sajnos. És aztán annyi mindent lehet a számítógéppel művelni, persze jó dolgokat is, és nem a számítógépet szidom, hanem egy olyan valóságot tudnak elképzelni, ami megtévesztésig hasonló a jelen élettel. És már egy idő után nem tudja megkülönböztetni, hogy mi a jelen élet, és mi az, amit elképzel, mi a virtuális valóság. Nagyon sokan élnek ilyen virtuális valóságban, amikor elképzelik magukról, hogy ők kicsodák, micsodák. Amikor helytelenül látják az életüket, és beveszélik maguknak az ellenkezőjét, mint ami éppen van a saját életükben. Amikor hazudnak önmaguknak, és becsapják a másikat is. Amikor családok élnek hazugságban, amikor bűn van a család életében, nyilvánvaló bűn, és elfogadja a család, és azt mondja, hogy ez nem bűn. Hogy lenne bűn? Hát mások is ezt csinálják. Átverjük magunkat és becsapjuk magunkat, és közben nem gondolunk arra, hogy miért olyan, amilyen. Miért nincs áldás? Miért csak áldás morzsák vagy örömnek a morzsái jutnak nekünk? Miért nem lehet igazából örülni? Hát azért, mert ezeknek a hazugságoknak, ezeknek a bűnöknek, a be nem vallott és a tudott és ki nem mondott és megbocsátást nem nyert bűnöknek a hatása ott van az életünkben. Bűnhődik az ember, mindaddig, ameddig le nem tette az ő bűnét. Látjuk-e azt a pusztulást, ami hasonló, persze kisebb mérvűnek lehet mondani? Érezzük-e a tagjainkban, életünkben? Fáj-e ez nekünk, ami történik a családjainkban? Összetör-e bennünket az Úr előtt? Mert nem szíve szerint alázza meg, szomorítja meg az embereket. Gondoljunk bele, Istennek nem passzió az, hogy az ő büntetése van rajtunk, hanem a bűnnek ez a következménye. Ezért nem játék az, hogyha az ember az Isten ellen tesz. Nem játék, nem gyerekjáték a bűn, mert súlyos, halálos következménye van annak, ha az Isten akarata szerint nem élünk, ha ellene teszünk, a legkisebb mértékben is. Nem gyerekjáték ez. mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Isten szíve szerint életet ad mindenkinek, kínálja. De ameddig nem vagyunk erre az életre kíváncsiak, ameddig nem szükséges számunkra ez, addig nem tud az Isten velünk mit kezdeni. Van egy ige, hogy az Isten jósága téged megtérésre ösztönöz. Isten jóságát talán nem érezzük. Mert még nem éreztük át a bűnnek a mélységét, és a bűnnek a gyalázatát, és a bűnnek az összes következményét a mi életünkben. Az összes rossz, ami az életünkben van, a bűnnek a következménye. Amikor lábbal tiporják egy ország fogjait, amikor az embert kiforgatják jogából, a felségessel szembeszállva, amikor megcsalják az embert perében, azt nem nézi el az Úr. Az Úr nem akarja ezt. Ez a bűnnek a következménye. Amikor lábbal tipornak, ország fogjai, foglyok vagyunk. Meg kell látnunk. A lelkiismeretünkben vagyunk foglyok. Nem kell itt messzebb menni a politikában, azt gondolom. Saját magunk fogjai vagyunk. Felségesen szembeszállva, megcsaljuk önmagunkat és egymást. Nem az Úr akarja ezt. Ez a bűnnek a következménye a mi életünkben. Miért siránkozik az élő ember, a férfi, ha vétkezett? Azt mondja ez a mondat, hogy hát ne siránkozz. Hát vétkezz. Mert megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed évig azokat. Ez nem csak egy helyes bibliai mondat, ez sajnos érezhető valóság az életünkben. Mert vannak olyan bűnök, amelyek generációkra hatnak. Mekkora az Isten kegyelme? Kegyelmet gyakorolok ezer így. Beláthatatlan. Úr, nagy az Isten kegyelme is. Ha az Úrhoz tudunk fordulni, ha tőle kapunk segítséget, és kérünk segítséget ezekben a kínjainkban, bajainkban, akkor van lehetőség arra, hogy változzon a mi életünk. Van lehetőség arra, hogy az, ami az apák bűne a fiakon, az ne menjen tovább. Hogy én a helyes utat élve, a Jézusi úton járva, az örök élet üdvösség reménységében, Jézus bűnbocsátó hatalmába kapaszkodva éljem az életemet, akkor a gyermekemet ne sújtsa az én istentelenségem. A bűn egyenes következménye a büntetés és bűnhődés. Ahogy mondtam, amit vet az ember, azt fogja aratni. Az ima nélküli életnek a bűnei mindenütt láthatóvá válnak és vannak. Nagyon sokan eltusolják a bűnt. Bűnbánóak mondják magukat, igen, amikor válaszolunk, gondoljunk bele a Jónási kérdésekre, hogy valóban magadat bűnösnek, igen. Csak testvérem, érzed-e azt, hogy ezután más lesz az életedben? Mert nem csupán ennyi, hogy igen, hanem tudom, hogy ezt és ebben a dologban vétkeztem. Tudom, hogy hogy kihasználom a másikat. És lehet sorolni, hogy konkrétan meg tudom-e nevezni azokat a dolgokat, amelyek miatt ott van a bűnhődés az életemben, és a bűnhődés azt jelenti, hogy az én bűnömnek a következménye. Az én vétkemnek a következménye is. Jézus azért jött, hogy megbűnhődjön a mi bűneinkért, hogy ne kelljen a bűneinknek a következményét magunkon hordani, hogy felszabaduljunk, hogy megszabadultson bennünket. A bűn az egyetlen megoldás, ha felfedezted az életedben a megtérés. Meglátni, megvallani, letenni és elfogadni Jézusért a bűnbocsánatot. Mert mindaddig, amíg ez nem történik meg, az Isten haragja és büntetése van rajtunk, van rajtad. Bűnbánatot tartani nem lehet senki helyett. Személyesen. És ez az egyetlen megoldás. Isten erre szeretne hívni. Isten ezt akarja adni számodra. És vajon a nyomorúságodon keresztül nem ez szólal meg? Nem ez szólal meg üzenetként, hogy az Isten keres a bűneid nyomorúságában, hogy feloldjon, hogy megoldást adjon? Nagy kegyelem az. Nem érdemel dolog az, hogy hallhatjuk az ő szavát. Mert nem közömbös a helyzeted, a helyzetünk. Isten Jézusban utat, lehetőséget ad arra, hogy a személyes bűnbocsánaton keresztül az életre vezessen, és megoldást adjon abból, ami most lefelé megy. Meghajolni a keresztnél, és megvallani, vétkeztem. És mondani, hogy miben. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséged, mondja és kiáltja Jeremiás, mert az Isten hű, mi hűtlenek vagyunk. Istennek ígérete volt Izrael számára, és Isten hű maradt ehhez az ígérethez. Hű maradt a sínai szövetséghez ott, amikor a 10 parancsolatot adta Mózesnek. Hű maradt az Ábrahámnak tett ígérethez, és hű maradt a Golgotai kereszten kötött új szövetség ígéretéhez, hogy ő azt akarja, hogy a bűnös ne halljon meg, hanem megtérjen és éljen. Van ígérete Jézus által a te számodra is, és ő ehhez hű. Isten ígérete mindannyiunk felé kínálja a lehetőséget. Megragadhatod és élhetsz a bűnbocsánat drága ajándékával. Keserűséget, félelmet, békétlenséget Jézus el szeretné venni, fel szeretne oldani. Ezért van az úrvacsorának a lehetősége. Kiálthatsz hozzá a nyomorúságodban, és ő meghallgatja a te kiáltásodat. Mert jó az Úr a benne reménykedőkhöz, jó csendben várni az ő szabadítására. Ez a csend pedig a bűnbánatnak a csendje, melyből öröm újongás változik Jézus hatalma által. Az Úr Jézus a bocsánat által adja az örömöt, amit most is kínál. És Jézusnak van hatalma arra, hogy a lejtő lefelé szágódó életünket megállítsa, és visszavigyen, visszavezessen, felemeljen, biztos sziklára állítsa a mi lábunkat. Siránkozzunk, keserdünk. A bűn földregyon bennünket, a sajátunk és a mások bűne. Sírjunk és keseregjünk, de ne a mások bűnén, hanem a saját magunk bűnén. Erre ad lehetőséget, erre hív bűnbánatra, és kínálja a bűnbocsánat drága lehetőségét. A Jézus azért jött, hogy szabadítson, hogy megváltson. Élj Jézus szabadításával. Az Úr Jézus mondja a felolvasott történetben a Nain ifjúnak, aki halott. Mondja a bűnben halott embernek szent lelk által munkája, hogy neked is mondja, és halld meg, hogy kelj fel. Kelj fel, és tedd meg mindazt, ami a bűnöddel kapcsolatban teendő. Odaadhatod és elfogadhatod a bűnbocsánatot. Leteheted a bűneidet. Kimondhatod, megvallhatod, és élhetsz a bűnbocsánat drága ajándékával is. Nem csak egy jól idézett bibliai mondat lehet számodra, testvérem, hanem maga az élet, öröm és békesség. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem. Mondom magamban, ezért benne bízom. Az Úr az én osztályrészem, és én ezt nem magamban mondom. És nem mondjuk magunkban. Jeremiás ott magában mondta, mert talán egyedül volt, mert mindenki, aki a körülötte volt, kiirtották, mert a bűnük büntetése elérte őket. De mondhatjuk, hogy az Úr a mi osztályrészünk, és bárcsak minél többünknek lenne része Jézusban, és Jézusnak része bennünk, mert maga az élet Jézus. Amen. Úr Jézus, köszönöm, hogy hívsz bennünket. Láthatni akarod a mi helyzetünket, és nem szeretnéd, hogyha önbecsapásban élnénk, és hazudnánk saját magunknak is. Uram, ez a te igéd leleplez, elítél, megítél. Uram, te szenteleteket által munkálhatod azt, amire valóban szükségünk van. Kérlek, hogy munkálj bennünk igaz bűnbánatot, amiből tovább lehet lépni, amiből tovább lehet menni a te keresztedhez, és el lehet fogadni a bűnbocsánat drága ajándékát, a te szabadításodat kérni. Világosíts meg a te szent lelked által bűntekintetében. Az, hogy észrevegyük, hogy a mi életünknek a rosszasága, a kellemetlensége, a nem szeretem dolgaink, azok mind-mind a mi bűneinknek a következménye. Az, hogy észrevegyük, hogy mindaz, ami nehézség, mindaz, ami fonákság, az mind-mind a bűnhődés. A ki nem mondott, a meg nem vallott bűnnek a következménye. Uram, köszönöm, hogy te a kereszten megbűhődtél mindannyiunk bűnéért, és ezt felkínálod most ki mondott számunkra, üzened igéden keresztül, hogy nem kell hordani magunkban a bűnt, és nem kell a következményeit. Te fel akarsz ebből szabadítani, és új életet kínálsz mindannyiunk számára. Adsz lehetőséget a megtérésre, Uram, Nagy a te irgalmad, nagy a te kegyelmed, add, hogy tudjunk és merjünk ebből élni. Hogy újulhasson meg, változhasson meg a mi életünk. Uram, nem neked van erre szükséged, hanem nekem, mindannyiunknak személy szerint egyen-egyenként, hogy benned és általad bűnbocsánatot, életet nyerjünk, és így teljék a mi életünk, így lehessen örök életünk és üdvösségünk. Úr Jézus, add, hogy felismerjük, hogy nincs más út. Nem tudjuk megjobbítani a mi útunkat. Te azért jöttél, hogy te megjobbítsd. Te azért jöttél, hogy más irányt szabj, helyes irányt szabj a mi életünknek, hogy a halálból az élet felé tartson a mi életünk. Amen.